Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója.
Ez nem alibi,
ez tény.
A műsor támogatója a GFK Hungária Kft. A cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
Szép jó reggelt kívánunk, folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzin, luxus házi stúdiójában Kántor Endre.
És bent a Jazzy stúdióban pedig Ács Gábor.
Ez, amit el lehet mondani most, tehát ebben a felállásban igyekszünk minél több hasznos információt közvetíteni nektek. Amit még többen kérdeztetek, ma is, meg tőlem személyesen is, mert most mindenkire rázódultak a járattörlések, aki a következő napokban, hetekben utazott volna, annak szinte mindenkinek törölték a járatot, hogy lehet visszaszerezni a Wizzertől a pénzt, mert nem kínál fel az ilyen opciót a rendszer. De az a szabály, hogy első körben a 20%-kal növelt visszatérítést kell kérni a kreditben, és egy újabb értesítés majd, ha jön, akkor, aki ezt kéri, akkor lehet ezt majd készpénzre váltani. Tehát olyan rendszer fog most élni, hogy a készpénz nem automatikus, és kétlépcsős módon, két lépcsőben lehet visszaszerezni igazából a pénzt azoknak, akik nem akarják majd leutazni, vagy újabb jegyvételre felhasználni. Tehát most átfoglalás és a 120%-os kredit visszatérítés az opció, utóbbit kell választani, és majd valamikor a rengeteg eset miatt kért időt kérnek rá, majd valamikor készpénzhez lehet jutni, és vissza fogják téríteni. Úgyhogy mondtam, hogy holnap beszéljünk erről, olyan sokan kérdezitek, hogy azt így előre vettem, és mint további kérdésekre is persze majd visszatérünk. De most...
Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlekedj üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán a Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
A vonalban dr. Magyar Csaba, okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. Jó reggel, szia!
Jó reggel, sziasztok!
Hát hogyan mentsük a pénzünket? A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Most ebből a kis spotból, amivel a rovat kezdődik, sok mindent is idézhetnénk. Igen, pénzmentő üzemmódba kapcsolt mindenki. Mik az első gondolataid ezzel kapcsolatban?
Hát az a helyzet, hogy a mostani válság kapcsán én két részre osztom az idővonalát. Az egyik időszak az előttre datálható, mielőtt Tom Hanks bejelentette, hogy koronavírusos, meg az azt követő időszakra, mert azt tapasztaltam, hogy még a pénzügyi szakembereknek a jelentős részét csak ezt követően realizálta, hogy ténylegesen valami probléma van a gazdaságban. És még a Tom Hanks előtti időszakban én írtam egy cikket arról, hogy hogyan lehet felkészülni a következő válságra, hiszen már korábban is voltak jóslások, hogy mindenféleképpen egy lassulás azért várható a gazdaságban, viszont úgy láttam, hogy nagyon sokan nem készültek fel erre a helyzetre, hiszen a vállalkozóknak nem nyújt elég biztonságot csupán, ha aranyban, vállalati kötvényben, részvényekben, vagy többféle devizában diverzifikálják a portfóliójukat, és így csökkentik a kockázatot, hanem nagyon sokan elfelejtkeztek arról a pénzügyi alapelvről, hogy földrajzi szempontból is meg kell osztani a befektetéseket.
Itt összeghatárok szoktak ugye napirendre hát kerülni, igen, meg gondolgatnak a szakemberek.
Hogy azt, azért nehéz konkrét szabályt mondani. Meg szokták kérdezni, hogy egyetem mi az a vagyoni szint, amikor egyáltalán megéri földrajzi diverzifikációban gondolkodni. És úgy szokták mondani, hogy évi 50 millió forintos jövedelem alatt magánszemély szintjén nem ajánlott, 100 milliós jövedelem fölött kötelező, 50 és 100 között meg habitus kérdése. Viszont ugye, amikor beüt a válság...
Arra vajon felkészültek a befektetők, hogy...
Igen? Bocsánat, nem hallottam jól a kérdést.
Tehát arra vajon felkészültek a befektetők, hogy kiverjék az egyik fogukat, mint a Tom Hanks egy korcsolyával? Mert egy ilyen válságban sajnos az is benne van.
Hát attól tartok, hogy ez még távol van, gondolatilag, és lesz olyan külső körülmény, ami végrehajtja ezt a fogkiütést sajnos. Tehát alapvetően azt látom, hogy ugye ilyenkor, ha beüt a válság, akkor nagyon sok tartozást kell kifizetni, és ilyenkor a hitelezők is gyorsabban cselekednek. Viszont ilyenkor kell nagyon észre lenni, hiszen abban az esetben, amikor már megtörtént a baj, beálltak a fizetési kötelezettségek, akkor már csak illegális megoldások léteznek, hogyha valaki abban gondolkozik, hogy hogyan lehetne a vagyonát minél hatékonyabban védelemben tartani, hiszen ha nem lépnek időben, akkor könnyen fedezett elvonó ügyletnek minősíthetik azt a vagyonvédelmi intézkedést. Uh-huh. Hiszen ha már tudomást szerzett a fizetési kötelezettség beálltáról, vagy tudnia kellett volna arról, akkor bizony problémája lehet az illetőnek.
Amiről most beszélünk, ez még a korábbi cikkben van. Tehát még mindig Tom Hanks előtt tartunk, ugye?
Így van. Uh-huh. Így van.
Oké. Mi volt még benne?
Hát alapvetően, ami még fontos, hogy ugye ilyenkor milyen szempontok vezérlik a földrajzi diversifikációt. És annak idején ugye ott részleteztem, hogy nagyon sok mindent figyelembe kell venni, hogy egy adott külföldi helyszínen végrehajtanak-e külföldi bírósági ítéletet, van-e mód arra, hogy határon átnyúló fizetési képtelenségi eljárást indítsanak. Azon kívül pedig ugye fontos az is, hogy az adott helyszínen monarchia, diktatúra vagy demokrácia működik, viszont ami nagyon érdekes, hogy ugye a korábbi cikkhez képest egy jelentős változás, hogy a biztonságos helyszíneknél most már szempont lett az is, hogy az az adott ország hogyan küzd meg jelen pillanatban a járvánnyal. Például láthattuk, hogy mondjuk Szingapúrban rendkívül hatékony lépéseket tettek annak érdekében, hogy ezt leküzdjék, és várhatóan a közeljövőben is vagyonvédelmi szempontból fölértékelődnek azok a helyszínek, amelyek erre is hatékonyan tudtak reagálni.
Hm. És ez már most is látszik, hogy most hasonlítok Svájc helyett inkább Szingapúrba folynak a nagyobb pénzek?
Én azt látom, hogy nem indultak még el a mozgások, hanem mindenki kivár. Hát ilyenkor lehet ugye nagyon hibázni, hogyha valaki éppen nem ritmusra lép be ebbe a történetbe, de egyelőre még a nagy mozgolódás nincsen, már csak azért sem, mert ugye jelen pillanatban ugye az utazási lehetőségek is korlátozottak, de azt láttam, hogy a banki világban is most szép lassan a szélszesek is fölébredtek, hogy azért mégiscsak valami teljesítményt hozni kellene az idei évre, és ezért most már elkezdik keresgetni az ügyfeleiket, hogy ki hova mit pakoljon.
Gondolom a B-tervek fölértékelődnek ebben az időszakban, az üzletben, illetve a vagyontervezésben is.
Hát mindenféleképpen most egy vállalkozásnak szüksége van arra, hogy elkészítse a B-tervét. Ugye itt a vagyonvédelme az elsődleges. Nagyon sokan még azt az alaplépést sem tették meg, hogy kiszervezzék az operatív tevékenységet egy külön cégbe, és legyen egy vagyonkezelő cég. És akkor már ne is említsem azt, hogy a végrendelkezési szokások is azt lehet mondani, hogy viszonylag gyerekcipőben járnak Magyarországon. Tehát mondjuk nyugat-európai államokhoz képest Magyarországon a végrendelkezési hajlandóság sokkal alacsonyabb.
Mi van ezekkel a letelepedési kötvényekkel? Az mondjuk ilyenkor elég hasznos tud lenni, nem? Illetve hát milyenkor tud igazából hasznos lenni? Nem? Ezekről sokat beszéltünk magyarországi bevezetés kapcsán is, de mi a helyzet, hogy ez világszerte?
Hát ugye több ország is van, aki kínál állampolgárságot és letelepedést, és ugye jelen helyzetben ugye ezek is fölértékelődnek, hiszen nem mindegy, hogy ugye át tudok-e menni egy másik országba, mert annak már az állampolgára vagyok, és mondjuk úgy, egy biztonságosabb helyszínre tudok tovább menni. De nem csak a jelenlegi helyzetben, hanem a későbbiek során is felértékelődik majd ennek a jelentősége, hiszen el tudok képzelni egy olyan negatív forgatókönyvet is, hogy egyes államok egész egyszerűen nem fognak bizonyos állampolgárokat fogadni, tekintettel arra, hogy ott még akár egy darab megbetegedéssel is lehet számolni. Tehát mondjuk azt, hogy a klasszikus beengedési szabályokat teljesen felülírja ez a jelenlegi szituáció, és ennek hatására elképzelhető, hogy például mondjuk évekig olasz állampolgárokat nem fog fogadni egy ország. Bízunk benne, hogy nem így lesz, de ahogy szokták mondani, hogy a legrosszabb forgatókönyvbe kell felkészülni.
Tehát igenkor, ha több állampolgárságod van, akkor ez hasznos tud lenni. Aha.
Mindenképpen.
Kicsit akkor előre tekintve, a pénzmosási szabályok hogyan változhatnak, alakulhatnak át a válság hatására?
Hát ugye mindenki emlékszik még a tavalyi év végén, ugye erre a nagy ügyfélátvilágítási hullámra, mindenki menjen be a bankjába és azonosítsa magát. Most el tudjátok képzelni azt a helyzetet, hogy jelen körülmények között ezt a kampányt megindították volna, vagy pont beleesik. Úgyhogy nagy valószínűséggel pénzmosási szempontból a pénzügyi intézmények is felül fogják vizsgálni a praktikájukat, illetve ugye az Európai Unió is kénytelen lesz, hiszen ugye mindenhol azt súlykolták, hogy személyesen kell bemenni a bankfiókba. Ott kell személyesen megjelenni az ügyvezetőnek. Néhányan próbálkoztak ugye ez az online ügyfélátvilágítással, de alapvetően ezek még mondhatjuk azt, hogy unikumnak számítottak a piacon. Viszont nagy valószínűséggel ennek a hatására majd elindul az is, hogy online történik az ügyfél átvilágítás, hiszen alapvetően is az én megítélésem szerint egy zsákutca volt az, hogy most akkor mindig fizikailag be kell menni egy bankfióba, mert nem ezen múlik a pénzmosás. A tranzakciókat kell figyelni egy banknak, nem azon fog múlni, hogy akkor most csak online találkozott az ügyfelével, ezt szerintem mindenki nagyon
jó. Nem is értem, mi volt el mögött az indoklás, mert ez már akkor sem értettem. Hogy
hát
ez...
ugye az Európai Unió elfogadott egy direktívát, és az összes uniós tagállam törvénybe iktatta, és plusz adatokat kellett rögzíteni a tényleges tulajdonosokról többek között, és mindenkinek szépen be kellett bandukolnia a bankfiókba, és akkor ott a,
hát ennyi.
Még egyszer a személyigazolványát, meg a lakcímigazolását lefénymásolták. De mondjuk azt, hogy megint csak nem ezen fog múlni a pénzmosás. Ami egyébként még érdekes így pénzmosási szempontból, ugye, hogy ilyen klasszikus válságkezelési módszer az alapelv, hogy cash is king, viszont úgy tűnik, hogy ez is átértékelődik, hiszen az egészségügyi előírások miatt ugye sokan átgondolják, hogy mennyi pénzt tartsanak készpénzben. Tehát ebből a szempontból is, mondjuk a korábbi válságokhoz képest egy szokatlanabb helyzet állt elő.
Ja, mondjuk a cash is king azért a céges szinten azért nem a vezérigazgató széfében halmozódó bank egy kupacot jelenti, hanem egész egyszerűen a készpénz, számviteli értelemben vett készpénzállományról beszélünk mondjuk.
Erre is vonatkozik, de azért válság idején, sőt, ugye, hogyha néztétek az elmúlt időszakban, sokan megrohamozták az ATM-eket, és vették fel a pénzeket, de most úgy látom, hogy ez lenyugodott ez a hullám, mert érzékelték, hogy ez nem olyan típusú válság lesz.
Elég sok változás van, ugye adóelengedések világszerte. Ez ebből mi következhet, meddig tarthat, illetve ezen kívül még a cégeket mi érintheti, mit látsz a piacon, hogyan próbálnak spórolni?
Hát alapvetően az a nagy kérdés most, hogy mi vár a világ adórendszerére, meg a magyar adórendszerre jelen körülmények között, hiszen ugye a költségvetésekben levő tartalékokat használják föl arra, hogy különböző adóelengedéseket, adókedvezményeket biztosítsanak a vállalkozások részére. Tehát, hogyha visszatérünk Magyarországra ebben a történetben, akkor ugye, hogyha szeretnék majd beindítani a fogyasztást nem csak élelmiszeripari termékekre, akkor ugye egy nagy kérdés lesz ez a 27%-os áfa, hiszen ugye így módon nehéz lesz a fogyasztást serkenteni. Ezen kívül ugye megint csak a munkáltató és a munkaadó viszonylatában ugye az adók és a járulékok egy nagy kérdés lesz, hiszen ugye nem azzal kellene indítani, hogy a költségvetési lyukat ebből a forrásból tömikbe, tehát biztos vagyok benne, hogy szükség lesz majd speciális lépésekre annak érdekében, hogy ezeket az adózási lukakat betömjék, hiszen erre szükség lesz. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a tech cégeknek az adóztatása az újból napirendre kerül, hiszen mondjuk azt, hogy alapvetően azért idáig még jól jöttek ki ebből a szituációból, és ami nagyon érdekes, hogy egyes külföldi szakértők már bedobták az úgynevezett Wismajor profitnak a magasabb adóztatását. Ez arra vezethető vissza, hogy nem szándékosan, de egyes szektoroknak most növekedett meg a profitja.
És akkor rögtön vegyük el tőlük, ha már ilyen mázlisták voltak? Vagy
igen,
ez mit jel?
Aha. Igen. Ezt nem azt mondom, hogy ez minden állam be fogja vezetni, de több helyen már bedobták ezt a köztudatba, gondolom most tesztelik, hogy hogyan reagálnak rá.
Nem, hogy kikre vonatkoznik, vagy ki, maszkgyártók, vagy egy gyógyszergyártók egy része, vagy hogy kik tartozhatnak
ide? Így van, vagy például élelmiszerláncuk.
Hát megrohanták a boltokat.
Akik nagyobb profitra tesznek szert a jelenlegi helyzetben. Mondom, hangsúlyozom, nem tehetnek róla, de hogyha azt mondjuk, hogy arányos közteherviselés, akkor fölmerülhet akár ez a gondolat is. Úgyhogy azért biztos, hogy lesz nagyon sok kreatív megoldás a közeljövőben. És ugye korábban már beszéltünk a rovat keretében a kanabisz adóztatásáról, ugye, hogy ez is egy kiváló adóbevételi forma, úgyhogy el tudom képzelni, hogy sok állam a válság gazdasági hatásainak az enyhítésére akár egy új termékkörre vagy szolgáltatási körre próbál adót kivetni annak érdekében, hogy mondjuk ne a munkavállalóktól meg a munkáltatóktól vegye majd el.
Tehát nem elég, hogy most a gazdaság életbe tartására, a cégek életben tartására elég sokat költenek, és kiesik jó sok pénz az államkasszából. Még azt mondod, hogy a nagyon magas áfa is fenntarthatatlan, tehát az még a kilábalásnak az időszakában is, abból is lehet engedni, és akkor ezt kellene sok helyről bepótolni a másik oldalon, ugye? Ha jól értem.
Így van, és ugyanígy szerintem lesznek országok, akik a elkövetkezendő időszakban fognak állampolgársági és letelepedési programokat is bevezetni, hiszen ugye így módon tudják majd finanszírozni azokat a kifizetéseket, amik itt jelen hónapokban kellett megelteni. És végül, de nem utolsó sorban azért az e-sportokról sem szabad megfeledkezni, de napokban beszéltük a kollégákkal, hogy akár állami támogatással lehetne e-sport olimpiát vagy VB-t is szervezni, akár Magyarországon, anélkül, hogy ide kelljen bárkinek is utazni, hiszen az emberek ki vannak éhezve a sportra, úgyhogy még az e-sportot is szerintem szívesen megnéznék. Nem kell idejönnie senkinek, attól függetlenül technikailag le lehet bonyolítani egy bajnokságot, és a közvetítési díjakból és a szponzoráció díjakból is jöhetnének bevételek.
Tú, ezt elküldted az ötletet az illetékeseknek, és vagy most jelentetted be itt nálunk? Jól hangzik.
Nálatok, úgyhogy még egyelőre bízom benne, hogy ennek lesz hatása is a továbbiakban.
Na, szerencsére akkor nem hallották sokan.
Bocsánat, nem érhetem.
Szerencsére nem hallották sokan, azt mondta a Bandi, csak igen, most kicsit akadozott a vonal. Oké, Csaba, nagyon szépen köszönjük. Hát sok mindent érintettünk itt a válság kapcsán, és hát sok minden változni fog. Ez egy újabb olyan beszélgetés volt, amiből azt szűrhettük le, hogy nagyon meg fog változni az életünk. Nem úgy fog kinézni ez, hogy most jött a járvány, elmúlik a járvány, és utána visszatérünk mindenbe a korábbi megszokott életünk, aztán nagyon komoly változások lesznek, de hát ezekről még fogunk beszélgetni.
Így van, úgyhogy remélem, most egy hónap múlva jövök legközelebb, hogy akár már személyesen is tudunk találkozni, de legrosszabb esetben.
Akkor ugyanígy. Oké, köszi szépen, szép napot, jó munkát!
Nektek is, sziasztok!
Szia! Dr. Magyar Csaba okleveles adószakértővel, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk az elmúlt néhány percben, és azt nézem, hogy állunk idővel. Hát idővel úgy állunk, hogy szerintem azonnal a rövid hírek fognak érkezni Czoller Anditól.
Járj mindig egy lépéssel előrébb. Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz, ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba. Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Amikor hétvégén kiürülnek és fellélegeznek a város útjai, Akkor telik meg a Jazzy Street járművekkel, aminek legalább két kereke van, elektromos, hibrid vagy netán belső égésű motorhajtja, biztosan helye van a Jazzy Streeten. Tesztelünk, értékelünk, kritizálunk és jó tanácsokkal látunk el minden közlekedőt, évszaktól függetlenül, télen, nyáron, hóban, fagyban. A 90.9 Jazzy Streetjén a sofőr Bögös Sándor. Minden vasárnap reggel 8 és 10 óra között. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
Kigyulladt egy busz az M0-áson Sziget-Szent Miklós közelében, az utasok időben elhagyták a járművet, így senki sem sérült meg, a környéken több kilométeres torlódás alakult ki. Egyelőre a fertőtlenítési szinten sem kell emelni a fővárosi vízműveknél, mert a korábbi szint elegendő a víz vírusmentességéhez. A vállalat közölte azt is, felesleges felhalmozni a palackozott ásványvizeket. A reggeli adatok szerint 261-re nőtt a beazonosított koronavírus fertőzöttek száma itthon, a gyógyultak száma 7-tel emelkedett. Újra lehet majd ingázni a magyar-román határon. Munkavégzés céljából ezen túl a két ország állampolgárai átmehetnek a határ túloldalára, Létavértesnél, Nyírábránynál és Méhkeréknél. A vírus kimutatására alkalmas tesztet fejlesztettek Nagy-Britanniában, amit napokon belül kereskedelmi forgalomba is hoznak majd, írja az Independent. A teszt otthon mindössze 15 perc alatt elvégezhető, a gyors tesztet boltokban és online áruházakban is lehet majd kapni. Borult, szeles idő lesz, csapadék nélkül. Délután 8 és 17 fok valószínű. A hírszerkesztőt, Czoller Andrát hallották, friss hírek pedig legközelebb, fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Budapesten a főbb útvonalakon, a nagyobb csomópontok környékén, a hidakon és a rakpartokon is zavartalanul lehet közlekedni. A Kossuth Lajos utcában lezárták a buszsávot az Erzsébet híd felé a Szép utcától a Petőfi Sándor utcáig közműépítés miatt. A Vágány utcában a Dózsa-György útnál sávlezárásra számítsanak a közműjavítás miatt. Lezárták a 15. kerületben a Magyaród útját a régi Fóti útnál, mert csatornát építenek. A Magyaród útja a Csobokos utca irányából Zsák utca lett. A 14. kerületben a Vezér utcában a Füredi utca felé a Kalocsai utca után útszüklet okoz lassulást burkolatjavítás miatt manapközben. A Bécsi úton kifelé a Selmeci utcánál útszükletre kell számítani, mert gázvezetéket javítanak. A teherforgalmat pedig a villamos pályára terelik. Holnaptól az M2-es és az M4-es metró pénteken és szombaton ismét este 11:30-ig közlekedik. Szép Csilla, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Igen, ezt mindig te szoktad. Parancsolj.
Jó, nagyon szívesen mondom. Azt mondja, hogy Robert Frost az, akitől az aranyköpésünket, mondjuk Robert Lee Frost egész pontosan, az, hogy több ember töl meg az idegesség, mint a munka, azért van, mert több az ideges, mint a dolgozó ember. Lehet, hogy ez így volt egyébként akkor, de 1874-ben született ugye Robert Lee Frost. Szerintem bár igaza van, tehát végül is alapvetően elmondhatjuk, hogy minden dolgozó ember manapság ideges, mert hogy home office-ban dolgozni más, meg hogy kevesebbet dolgozunk, meg hogy aggódunk a munkánk miatt, azok is idegesek, akiknek már nincs munkája, meg azok is idegesek, akik miatt dolgoztunk eddig.
Abszolút ki lehet logikázni, igen. Honnan szervált ezt a szép piros mikrofont?
Ez a, ugye van ez a bohócór alapítvány, én azt gondoltam, hogy ez a mi bohócór alapítvány, tehát ezzel próbálom boldoggá tenni a kedves hallgatókat, ide is tudom tenni, és akkor van nekem is ilyen bohócórom, várjál? Igen, hogy így. Na mindegy, szóval ennek a szélvédője, ennek a mikrofonnak ilyen piros, úgyhogy azt gondoltam, hogy így jobban lehet hallani.
Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély. Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükkvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a Millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
A vonalban itt van velünk Várkonyi Gábor, autós szakértőnk. Jó reggel, szia!
Jó reggel! Hát otthonról autós szakértősködni azért meglehetősen unalmas, de hát nyilván vannak ennél nagyobb problémák.
Na, hogy bírod? Hogy bírod?
Hát ha nézem a benzinárakat, akkor nagyon fájó egyébként.
Aha, most lehetne furikázni.
Most lenne az a pillanat, bár mondjuk ezzel nyilván nem teszel semmi rosszat, hogyha nem szállsz ki és nem csinálsz semmi, hogy mondjam, emberek közé begyűlős tevékenységet, de hát nehezen, mert ugye nálunk ez azt jelenti, hogy se tesztautó, se sajtóút, se semmi. Meg hát
az autó... Igen,
de hát ami ennél egyébként sokkal drámaibb, az a használt autópiacnak, meg hát az új autópiacnak is ugye a teljes megállása. Tehát én már messzi távolból emlékszem arra, hogy milyen volt ez 2008-ban, és az valami teljesen más képet mutatott nagyon sok szempontból. Ezt a szintű azonnali leállást, ilyet nem látott még szerintem senki, és ez nyilván Európa szerte problémát okoz egyébként nem csak az autógyártóknak, hanem alapvetően a kereskedelemnek is.
De most egyébként, hogy őszintén, hogy lehet digitalizálni, vagy a virtuális térbe áthelyezni egy autó adásvételt, annyira nem látok rá ötleteket.
Sehogy. Jó. Sehogy, mert hát ugye az átírás is egy, tehát az is döcög, az sem működik feltétlenül úgy, ahogy kellene, meg hát ilyenkor nyilvánvalóan az embereknek a legkevesebb, vagy a legkisebb gondja az, hogy most új autót vásároljon, vagy sem.
De ilyen hatás nincsen, hogy hú, én most nem merek BKV-ra ülni, nem merek tömegközlekedni, nekem sürgősen kell egy kocsi, segíts Gábor, és akkor mit lehet csinálni?
Vannak, és egyébként voltak is a héten is ilyen jellegű telefonok, de ugye ezek általában azok az autók, amik nem drága autók, tehát kvázi esernyő helyett, meg BKV helyett használva pár százezer forintért akar valaki ideiglenes egy megoldást, és nyilván ez nem az, amiből fenntartasz egy céget, uh-huh. vagy egy kereskedést, vagy egy telephelyet. Azért van egy-két jó hír is, mielőtt itt átérek az elemzésre, ami arról szólna, hogy akkor most olcsóbbak lesznek-e az autók, vagy sem. Az egy-két jó hírből nekem a kedvencem a Fordnak a híre, ahol kitalálták közösen a GE-vel, illetve a 3M-mel, hogy az F-150-es pickup truckjuknak, ami ugye Amerika egyik legnépszerűbb autója, az ülés szellőztetés motorjaiból építenek légzéssegítő berendezéseket az egészségügyi dolgozóknak. Tehát nem lélegeztetőgépet, ahogy ez lejött egy-két helyen, hanem légzéssegítő berendezéseket, ami azért zseniális, mert egyébként raktáron ott van minden alkatrészehez, úgyhogy már el is kezdték ennek a gyártását. Ahogy hallunk egyébként a Tesla felül is nagyon szimpatikus híreket, hiszen Elon Musk betartotta az ígéretét és vásárolt egy halom lélegeztetőgépet Kínából, ugye a kínai partnereink keresztül, hiszen ott a kínai gyár kapcsán már megvannak a megfelelő kapcsolatok ehhez. A Volkswagen is rettenetes mennyiségű ilyen jellegű eszközzel, meg egészségügyi dolgokkal járult hozzá a német egészségügynek a megsegítéséhez, tehát mindenki szépen összefog az autóiparban is, hogy megtegye a saját maga részét, már csak azért is, mert ugye autót gyártani azt jelenleg tényleg nem nagyon lehet.
Na, és igen, akkor... pont erre gondoltam, Gábor, hogy az, igen? hogy valaki pénzügyi segítséget ad, vagy pedig felajánl kapacitást, akkor ez óriási különbség van, hiszen pont a gyártósorokra, meg a kapacitásra, meg a gyártásra, és még talán a kutatásfejlesztésre van a legnagyobb szükség.
És csinálják is, tehát nyilván mindig az ember ben ott van az, hogy azért ez valahol egy marketing fogás is, de alapvetően jelenleg minden egyes forint, amit kiadnak, az valamire húsba vágó dolog tud lenni, és ilyen körülmények között adományozni per gyártani dolgokat szerintem igazán megsüvegelendő ügy, és tényleg majdnem minden autógyártó felől lehetett hallani valami szimpatikus felajánlást, egy kezdeményezés, most csak tényleg azt a hármat mondtam el, ami az elmúlt 3-4 napban jött. Egyébként egy egészen megdöbbentő szám, hogy kiszámolták, hogy a német autógyárakat egyébként milyen kár éri napi szinten, kicsit bonyolultan, de nagyjából úgy jött ki az összeg, hogy 530 milliárdos forgalma volt ugye a nagy autógyárak Németországban. Ebből nagyjából 80 milliárd az olyan leírás és fix költség és kamatköltség és egyebek, ami akkor is megy, hogyha ha minden áll. Magyarul 220 munkanapra vetítve nagyjából 360 millió euró az, ami napi szinten kiesik a német autógyárak zsebéből, egészen megdöbbentő szám. És akkor szerintem, amire a leginkább kíváncsi mindenki, hogy mikor vegyen autót, hogyha jól akar járni, és még van is erre pénze, és mondjuk nem vesztette el a munkahelyét, és ilyen jellegű
terveit. És le is gyártják ezeket az autókat?
Le fogják gyártani, tehát azért valószínűleg 3-4-5 héten belül mindenhol újra fog indulni minden. Tehát ez látszik, hogy szépen belendülnek újra a gyárak, itt azért legkésőbb április vége felé mindenhol a terv szerint újra föl fogják venni a munkát, tehát azért ez 3-4-5 hét maximum. Nyilván...
De hát most azt feltételezted, hogy addig megnyitják vagy addig a korlátozásoknak vége lesz, és az emberek is mozoghatnak, nem? Vagy az emberek mozgása és az alkatrészek mozgása az elválik egymástól?
Elválik egymástól valamennyire. Én itt igazából középtávon, vagy hát nem tudom, mit lehet manapság már középtávnak mondani ebben a krízisben. Szóval én azt próbálom vizsgálgatni, hogy ha mondjuk a következő néhány hónapban, tehát tételezzük fel, hogy minden elkezd szépen a régi kerékvágás szerint menni, túl vagyunk a csúcson, beindulnak újra a gyárak, na akkor mi fog történni? Akkor most egy drágulás lesz, vagy jelentősen olcsóbbak lesznek az autók, vagy milyen piaci hatások mozognak egymással szemben. És itt újra 2008-as párhuzamot hoznám egy pillanatra be a játékba, ahol is ugye a tökéletes autóipari viharhoz minden adott volt. Most, hogyha magyar mikroszintű piacot nézzük, ugyanis rengeteg devizahiteles autó érkezett vissza a bankokhoz nem fizetés miatt, túlkínálat volt, túlkészletezés volt, egyik napra a másikra megszűnt a kereslet az autók iránt, és hát az autóknak az ára az éppen ezért szabad esésben volt gyakorlatilag 2008-as válság első napjaitól fogva, gyakorlatilag 2 évig szabad esésben, és utána ugye a 3 év múlva kezdett el, magyarul a válság első jelei után 5 évvel később kezdett el fölfelé kúszni a használt autók ára. Ilyen jellegű dolgokat én abszolút nem látok a magyar autópiacon, ugyanis jelenleg, ugye ahogy beszéltük is, nincs termelés, tehát túlkínálat sem lesz, tehát túlkészletezésről sem lehet majd beszélni. Ez egy nagyon-nagyon fontos szempont, hogyha meg akarjuk érteni azt, hogy most mi fog történni az autóárak alakulása szempontjából, illetve nem várok jelentős mennyiségű banki visszavett autót, ami lenyomná a piaci árakat, hiszen nem devizahiteles autókban ülnek az emberek nagyrészt. Nem mondom, hogy nem lesz olyan, aki nem fog nehéz helyzetbe kerülni, de azért alapvetően ilyen több tízezres darab számra, meg olyanra, ami 2008 után volt, hogy több autó jött vissza a bankokhoz, mint amennyit újonnan eladtak, ilyeneket nem várunk.
Nem, de mondjuk a kereslet azért az jócskán vissza fog esni. Tehát azért
a kereslet az teljes mértékben, hát hogyha megnézzük a használt autós portáloknak az oldal letöltési számait, az ott drámai dolgokat lehet látni. Tehát a felére esett vissza gyakorlatilag az oldal letöltések, meg az érdeklődések száma.
Ez a keresési oldal, ugye?
Ez a keresési oldal. Tehát, így van, tehát hogyha megnézem, akár én is mondjuk, hogy a hirdetett autóknak mennyi megtekintése van, hát akkor a békeidőhöz képest gyakorlatilag tényleg a fele. Tehát, és nem csörög a telefon. Tehát itt végig szambáztam az összes kereskedő partneremen, hogy náluk mi az ábra és mi a helyzet, és hát nem egy, nem két olyan kereskedő. Gyakorlatilag tényleg szinte mindenki egymást függetlenül azt mondta, hogy teljesen mindenki mennyi autót hirdetnek, meg milyen áron, nem csörög a telefon. Magyarul ez nem egy árkérdés, hanem egyszerűen befagyott a képlet teljesen.
De ugye azért te is arra számítasz, hogy ez a teljes fagyás addig tart, amíg az emberek be vannak zárva, és nem tudják, hogy mi lesz.
Így van.
Amint kicsit tisztában látunk, és körvonalazódik, hogy mekkora leépítések, mekkora hirtelen azon a lépések vannak a cégeknél, és jobban tudnak tervezni az emberek, a telefonok azért elkezdenek csörögni majd, nem?
Én azt gondolom, hogy igen, csak az, akinek most megvan a pénze, és nem fogja hosszú távon érinteni ez a kérdés, az szerintem a következő 2-3 hónapban készüljön arra, hogy jó ételek lesznek. Utána nem. Méghozzá azért nem, mert az euró árfolyamnak az elszállásával már meg is érkeztek az első külföldi megkeresések arra, hogy az itt felgyülemlett készleteket elvigyék Németországba, Ausztriába, Nyugat-Európába úgy általában. És ez mindig egy menekülő út tud lenni, főleg ilyen árfolyamok mellett, hogy oké, rendben, nincs Magyarországon kereslet, de azért Európa úgy, ahogy van, nem áll meg. És amikor 350 forintos euró árfolyamokat látunk, akkor már nagyon attraktív árakat tudnak kialakítani a magyar kereskedők, akár még egyébként az új autókészletre is, főleg, hogyha 27%-os áfát ugye levesszük ebből, amit visszakapnak akkor, hogyha külföldre viszik ezeket az autókat. Tehát egyfelől ez szerintem erősen csökkenteni, vagy tompítani fogja annak az élét, hogy itt ilyen hatalmas árzónásokat lássunk. A másik meg, hogy ugye alapvetően drágulni fognak az új autók. Tehát itt Sutyomban egyébként nem volt olyan importőr, aki az elmúlt napokban emelt ára. Nyilván azért, mert valamire be kell állni utána a válság végeztével, és ezek így együttesen azért azt mondhatják velem, hogy akinél ott van a cash, és nem ideges a történések miatt, az a következő negyed évben halászol le magának valamit, most lesznek jó vételek. Ahogy viszont ez véget ér, nem hiszem, hogy jelentős csökkenésekre kellene számolni hosszú távon. Az biztos, hogy a tranzakciószám az jelentősen kevesebb lesz az idei évben, mint a tavalyi évben. A tavalyi év azért ez egy alapvetően jó év volt, használt autó és új autókereskedelem szempontjából is, nyilvánvalóan a közelében nem leszünk. És importtal viszont biztos, hogy nem kell számolni hosszú távon, hiszen a 350-es euróval, ahogy mondtam, az import lehetetlenné válik. Tehát ahogy az export egyébként meg fog lendülni, úgy az import gyakorlatilag be fog fagyni. Addig, amíg az árak nem érik utol Magyarországon, tehát nem kezdenek el fölfelé kúszni, és nem érik utol Magyarországon azt, amennyire külföldön lehet jelenleg autót venni. A nagy külföldi használt autóportáloknál egyébként semmilyen elmozdulás nem látszik árügyileg még. Ezt érdemes figyelembe
venni. Nagyon érdekes volt, nagyon szépen köszönjük. Folytatjuk majd, és várjuk a további. Igen.
Szép napot, jó munkát nektek.
Szép napot, szia.
Sziasztok.
Várkonyi Gábor autós szakértőnkkel beszélgettünk, hát nem csak arról, hogy hogyan állnak át, hát talán idézelben mondom a haditermelésre, tehát a vírus elleni védekezéshez hasznos felszerelések gyártására az autógyártók is, hanem egy kis bepillantást kaphattunk a magyar használt autópiac lefagyásába és rövid, valamint középtávú kilátásaiba is. Megyünk tovább, de most megpróbálkozom kimondani a következő dalnak a címét. Rákészültem, ez a Movitz, ez egy nagyon kemény zenekar, svédországi bevándorlók alapították, és na, igyekszem, Swing for Hűrez Gest Förnenningen. Ha svédül tudó hallgatókat szeretném megkérni, ha valaki tudja, hogy ez a Hűrez Gest Förnenningen, ez micsoda, akkor
írja. Ez az, amit mondasz, amikor megkóstolod azt az izlandi halkonzervet. A svédeknek is van ilyen egyébként.
Vagy norvégoknak,
igen. Amit íz alatt kell kinyitni vödörbe.
Igen. Szóval valaki tudja, akkor árulja el nekem, hogy ilyen című dal, tényleg kíváncsiak vagyunk.
Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken.
En liten swing för hyresgästföreningen och ursäkta för förseningen, en viss skyller lite pengar. Och hyresvärden är så sträng här, kan inte vänta ens en vecka. Och nu börjar taket läcka, försöker skriva några checkar. Någonting ska det väl täcka, tusen spänn borde räcka. Men nu snackar han om räntan. Jag jobbar 50 timmar i veckan, men övertiden verkar inte räcka. Mor och far kan ni kanske skicka pengar. Det börjar bli lite tajt, får jag nog säga jag har fått besked om att bräkas, men min tjänst till att kunna upphävas har bott i andra hand. Så jag lärde mig läsa för bostadsmarknaden, den är faktiskt stängt för lönerna från fabriken. Så jag började med att dråna bankirer, så ge mig pengarna, men de ringer polisen, har sprungit sedan dess. Så säg mig varför ska det vara så svårt att få en hyresrätt eller fixa ett lån? Jag saknar både pengar och kontakten ifrån, och banken vill eller drar, men nu knäcker de på grund av pengar. Och hyresvärden är sträng här, kan inte vänta ens en vecka. Och nu börjar taket läcka, försöker skriva några checkar. Någonting ska det väl täcka, tusen spänn måste räcka. Men nu snackar han om räntan. Jag kanske gått för mycket för lägenheten, men har knappt någon koll på fastigheter. Behöver ha någonstans och sätta mig ner när hela stan börjar sjunga och poliser dräna. Jag menar falska konton och säljade till sig uppmärksamheten från allmänheten. Vad ska man göra när man inte är född med skeden och arbetsförmedlaren inte ger en medlem? Här börjar problemen, rättningen är redan 3 veckor sen. Men med ingenting på fickan, men desto mer i benen. Och springer lätt ifrån alla butiksbeträden, så pengarna på fredag, det kan väl inte mena att det är för sent att betala tillbaka och ställa allt till rätta. Men kontoret är stängt för länge sedan, jag skyller lite pengar. Och hyresvärden är sträng här, kan inte vänta ens en vecka. Och nu börjar taket läcka, försöker skriva några checkar. Någonting ska det väl täcka, tusen spänn måste räcka. Men nu snackar han om ränta. Man kanske får börja sjunga barbershop, försöka skrälla ihop till något, sälja rosor på Sergels torg eller försöka vinna på någon lott. Ta tillvara på det lilla man fått, försöka köra det enda man sorter man hittat och sålt man inte visste något om. Nu har jag ränder på skjorten, betong till tak och advokatens noten. Tänker inte sluta upp så här, på något sätt måste jag ta mig ut så nät. Kampaketet var här, hade hoppats att det skulle räcka med kuvert. Har redan överklagat men ingen var där. Det var alltid på grund av en snål hyresvärd. Så ligger fängslad och friheten är min längtan. Kan inte vänta ens en vecka. Och nu börjar taket läcka, försöker skriva några checkar. Någonting ska det väl täcka, tusen spänn måste räcka.
Szívesen böngésznél a nemzetközi és hazai piacokon? Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a Hotspot piaci körkép az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit nagy P-vel.
Szabó Balogh Péter, üzletkötő a vonal túlsó végén. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt kívánok, szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat.
És milyen jó, hogy nem arról kell, hogy beszéljünk, hogy úristen, most a futures-ek alapján 5-6 vagy 8% szakadásban nyit a tőzsde, hanem már a cég sztorikra is ki tudunk térni, mert egy kicsit nyugalmasabb most már azért a kereskedés, hát, ugye?
Azt gondolnánk egyébként, de nem.
Nem.
Azt gondolnánk, de nem. Ugye a tegnapi napon egy egész jelentős kis emelkedést láttunk, ugye a nap végére viszont elfáradtak az amerikai indexek. Van benne egy őrült nagy várakozás itt a fiskális csomagokkal kapcsolatban, ami miatt számos papír, amiről ilyen szót is mondok, emelkedtek. Tehát itt jön az 1 millió dolláros kérdés, amit az előbb feltettél, hogy valóban ennyi volt az esés? Ez volt az alja? Én nem mehetünk tovább? Nyilván most sem fogunk tudni erre igazából válaszolni, de nagyon optimisták voltak a várakozások itt a tegnapi kereskedés során az amerikai törvényhozással kapcsolatban. Megvan, rendben van, viszont a szavazás, illetve a szenátuson múlik ennek a jóváhagyása, és akkor lehet, akkor írhatja majd Trump elnök úr alá ezt a dokumentumot.
És akkor jó, de ezt nagyjából biztosra vesszük.
Nagyjából biztosra veszük, de az a tuti, ami zsebben van, és ennek megfelelően az utolsó fél órában azért az indexek visszápúzottak. Azért látszik, hogy kicsit kikadikálnak a szereplők a bunkerből, örülnek, várnak erre a mentőcsomagra, és hogyha megnézzük a komponensek közül, ugye a Dow az azért emelkedett ilyen őrült nagyot, mert a Boeing az egy 24%-os pluszban zárt, és úgy látom a repülőgép, illetve a légitársaságok is egészen jelentősen emelkedtek, mellettük pedig ugye a olajos cégek is. Ugye gyengén teljesítettek azok a cégek, amelyek korábban erősebbek voltak, például a Walmart, a C.H. Robinson, a Cisco, a 3M, a Target, vagy a Walgreens Boots, egy ilyen gyógyszernagykereskedési társaság, és ugye a zöldben pompázott ugye a Boeing, a Delta, az American Airlines, a United Airlines is. Tehát itt van egy nagy várakozás, nem mondták ki, egészen konkrétan, hogy kérem szépen 17 milliárdot fog kapni a Boeing, de ez van igazából a várakozás mögött. Aztán ugye a futures-ök ugye a mai reggel azért elromlanak, tehát azért még mindig van egy nagy félelem, és valószínűleg majd egy fontos információt, adatot fogunk megismerni, az valószínűleg egészen sokkoló lesz, a heti munkanélküliségi adat az USA-ból. Ugye van egy várakozásunk, ez körülbelül 1 millió új munkanélküli az elmúlt héten, hogy ezt így próbáljuk egyébként így képbe helyezni ezt a számot. Az előző héten ez 211 000 fő volt, és a legdurvább visszaesés az 1982. októberében volt, akkor 695 000 fővel növekedett az új munkanélküliek száma, ami magasabb volt még, mint a 2009 márciusi adat, a nagy pénzügyi válság során, akkor 665 000 fővel nőtt ez a szám. Tehát valahol ilyen 1 millió körüli számot várunk. Vannak egészen sokkoló várakozások, amelyek azt mutatják, hogy ilyen akár 4 millió fő is megjelenhet ezen a területen.
Már a mostani heti adatban? Vagy most
ez igaz, igen. Tehát körülbelül a szórás az ilyen 360 000 és 4 millió fő között lesz. Azért ne felejtsük el, hogy körülbelül egy ilyen 1,5 millió fő az körülbelül annyit beáraszthatott már a piac.
Tehát, hogyha csak 1 millió lesz, akkor lehet, hogy emelkedni fog?
Hát, hogyha csak 1 millió lesz, akkor lehet, hogy akkor most nem szakadunk tovább.
Aha.
De valószínűleg ez egy brutális szám lesz. Olvastam, hogy talán Kaliforniában lehet csak 1 millió. Meglátjuk délután, kora délután, hogy ez a szám ez mennyi. Ez az első olyan adat, aminek ilyen hatása lehet, hogy legalább lássuk, hogy miről beszélünk, hogy hova tudjuk elhelyezni ezt a néhány elmúlt hétnek az eseményét.
Nagyon durva.
No. Ugye visszakanyarodom még egy fél pillanat elejéig, hogy kicsit üdítőbb legyen ez a dolog. A JP Morgan is úgy gondolja, hogy az autóiparban egy V, esetleg egy ilyen U alakba hajló autóipari eseményekkel vagyunk szemben. Tehát a gyors megrázkódtatás az gyorsan el is fog múlni, véli a JP Morgan. Hát úgy gondolják, hogy a 2020 második felében ismét felfutás lehet az új autópiacon, ami még ugye 2021-ben is kitarthat. Úgy gondolják, hogy 2020-ban körülbelül 9%-kal kevesebb autót gyárhatnak, ami számunk, hogy egy hónapnyi leállásnak felelne meg, ami kb. Reálisnak is tűnhet. Ugye a kéthetes leállások rovására ezt igazából be is lehetne hozni ezt a lemaradást, ezért is optimisták egyébként a JP Morgannél. Példaként mondják ezt a kínai eseményeket, ahol egészen szigorú intézkedések mellett, de akár Wuhanban április 8-ával feloldhatják a korlátozásokat. Wuhan egyébként egy rendkívül fontos beszállító pontja az autóiparnak. Azt látják, hogy visszatér az érdeklődés, ez egy picit ilyen leading indicatorként is tekinthető, tehát egy előremutató adatként, ezt igazából nagyon-nagyon kezeljük óvatosan, hiszen az érdeklődés az még ugye nem jelent vásárlást, tehát azt, hogy nézegetjük az autókat, az még nem jelenti azt, hogy a számok növekedni is fognak. Hát okay. A fiskális és a monetáris támogatás mellett nyilván ez így képes lesz majd így a gazdaság ugye újraindulni, ezért optimistábbak a, a Daimlerre kapcsolatban, amelyek értékeltséget tekintve ugye a 2020-as várakozásokkal számítva egy alatti EV per EBITDA értékeltségen forognak, 6-os P/E mellett, ami mind a kettő egyébként egy nagyon alacsonynak számít, még hogyha azt is figyelembe vesszük, hogy az eredmény várakozások azok még tovább romolhatnak. Aztán menjünk egy picit tovább, kicsi olajról beszélünk, ugye látjuk az olaj megint a mai reggelen csökken, nyilván itt az indiai bezárkózás az betette a kaput, tehát 1,3 milliárd emberről beszélünk, ahol akkor India is ugye bezárkózott. Ha már olajpiac, akkor olyan papírokat nézegettünk, amelyek nem rendelkeznek jelentős USA palaolaj kitettséggel, és mondjuk erős a mérlegük. Tehát azért egy ilyen alacsony olajára az valószínűleg az amerikai palaolaj termelő cégeknek be fog tenni, és akik egyáltalán nem, vagy nagyon-nagyon kis mértékben kapcsolódnak a palaolajhoz, ez a Royal Dutch Shell, Total, vagy az Eni. Ugye az utolsót azt azért zárójelbe tennénk, hiszen az olasz jelenlét az nem éppen kedvező hír mostanában. Az amerikai cégek közül Chevron és az Exxon is ugye nagyon izgalmas.